Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 1-én ünnepeljük az összes szentet, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, ezen a napon imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogyan kell követni Jézust. Emlékeztettek, minden szentek ünnepe kötelező egyházi ünnep, vagyis a katolikus híveknek előírás a szentmisén való részvétel. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2024. októberében 226.219 regisztrált álláskereső volt. Számuk az előző hónaphoz képest 2000-rel, az egy évvel korábbi szinthez képest pedig kismértékben csökkent tovább. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 3,5 évtized során soha nem volt olyan alacsony az álláskeresők októberi létszáma, mint az idén, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirati irodával. A közlemény idézte Comba Sándort, a minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkárát, aki rámutatott. Pozitív előrelépés, hogy tartósan egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők száma egy év alatt 4%-kal csökkent, miközben már mintegy 20 000 álláskeresőnek sikerült elhelyezkednie a 30 év alatti álláskereső és inaktív fiatalokat támogató ifjúsági Garancia Plus programmal, illetve a 30 év felettieket segítő, szintén uniós finanszírozású programmal, amelyben az álláskeresők bértámogatásban, lakhatási, illetve utazási térítésekben részesülhetnek. A Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Edelényi Kastélyszigeten is bemutatják az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos programsorozatot november 8-a és 10-e között, hogy a vármegyében élőknek is bemutassa az ország gazdag kulturális örökségét és kortárs művészeinek, közösségeinek kiemelkedő alkotásait, közölte a távirati irodával a vármegyei önkormányzat sajtóosztálya. Mint írták, a Kulturális és Innovációs Minisztérium abból az alkalomból indította el a rendezvénysorozatot, hogy az év második felében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. A program augusztus közepén Székesfehérvárról indult el. Különlegességként Edelényben is bemutatkozik a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusza, melyben Prohászka Béla, Venezdíjas mesterszakács vezetésével friss alapanyagokat felhasználva készülnek különböző gasztronómiai hungarikumok. Javítási munkák kezdődnek hétfőtől az M31-es autópályán Gödöllő térségében. Az M0-ás autóút irányából az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 6-os és a 7-es kilométer szelvények között, tudatta a Magyar Közút Nonprofit ZRT a távirati irodával. A közlemény szerint a dilatációs elemek cseréje előreláthatóan november 11-éig tart, addig egy sávon haladhat majd a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Végül az időjárásról. Pénteken a ködés réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken. Legkésőbb az északkeleti határnál süthet ki a nap. Másutt eleinte fátyol felhős idő várható, majd napközben a délnyugat Dunántúl kivételével kiderül az ég. Csapadék nem lesz. A nyugati szél jellemzően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! November 1-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntlek november hónap első napján, e ragyogó vagy talán nehéz felhőkkel terhes reggelen. De mit tesz az? Hála neked, Uram, hogy megvagyok és fogadhatom ezt az új reggelt. Örvendezve neked ajándékozzuk ezt a napot, hogy annak minden pillanatában egyesülve legyünk veled. Minden jóért, mellyel elhalmozol a következő hetekben, hála legyen neked. Szentlélek, sugalmazd minden gondolatomat, szavamat és tettemet ezen a mai napon, erősíts meg engem feladataimban, bármi legyen is az. Ismertesd meg velem, miként járjak el, hogy mindenben az Atya dicsőségére tegyek, szeretetből fele barátaim iránt, és önmagam megszentelésére. Élő Isten lelke, változtass meg engem szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, aki a szeretetről a következőket mondta. Szeretet az Isten, aki mindenütt jelen van. Ez az egy igazság, ha teljes szívvel hisszük, képes megváltoztatni az életünket. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Mariannák ünneplik névnapjukat. A név latin eredetű, jelentése Márius családjához tartozó, Szűz Máriához tartozó. Más magyarázat szerint a Mária és az Anna összetételének tekintik a legtöbb nyelvben. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Marianna nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma minden szentek napja, az üdvözült lelkek emléknapja fő ünnepe van. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan kérem a következőt című egészségügyi perceinkben, ez alkalommal a mellrákról és a mellrák elleni küzdelemről beszélgetünk dr. Asztalos Ágnessel, Borsodabaúj Zemplén vármegyei tiszti főorvossal. A műsort a Csillagpont Rádió készítettem. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Majd a folytatásban a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos-meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel a Napverset című kis műsorunkban meghallgatjuk Radnóti Miklós November című költeményét, melyet Baranyi Péter mond el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsolunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal minden szentek ünnepéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval várom Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetéssel, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel várom Önöket. Nos, így hangzik tehát a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
reggel, a reggel, az átlátszó reggel, a tegnapot váltja, az ajtókat tárja, hogy tervez, hogy szervez, hogy álmokat kerges, ha elesnél felállj, ha keresnél találj. A vágyak most előtted járnak, a kék buszra szállnak, a városban várnak, várják, hogy megérkezz, ne szállj le, ne kérdezz, a boldogság benned, csak észre kell venned. A jó buszra szállni, a rosszat feneti, elesni, várni, zuhanni, szállni, a végállomáson majd boldogan leszállni. Mindent, mindet majd előről kezdhetsz, véletlen eltévedsz, ne szegje kedved, s ha hiányzik bármi, hát beszélj csak róla, keress egy társad, ki nyitott a szóra. A vágyok most előtted járnak, a kék buszra szállnak, a városban várnak, várják, hogy megérkezz, ne szállj le, ne kérdezz, a boldogság benned, csak észre kell venned, menni csak menni, az élet csak ennyi, jó.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a merrákról és a merrák elleni küzdelemről beszélget dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tisztifőorvossal, Váhi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Most nem akarom elvinni bulvár irányba a dolgot, de kíváncsi lennék a véleményére. Ugye lehet tudni, ha más nem Angelina Jolie-ról, de azt hiszem Kristen Applegate is megcsinálhatta, is egy színésznő, hogy mivel családilag náluk halmozódott ez a típusú daganat, ezért már ő előre mindenféle betegség nélkül effektív levetette a mellét, vagy a melleit, hogy nála ez ne tudjon kifejlődni ez a betegség, miközben pont most olvastam valakiről, aki ugyanezt megcsinálta, és nála meg mégis előfordult, bár nem tudom, hogy akkor hogy sikerült ez neki, de mégis aztán rákos lett, lehet, hogy inkább a hónalja, de az már inkább valamiféle mirigyrák. Szóval, hogy van annak értelme, hogyha mondjuk kiderül, vagy tudjuk, hogy anya, nagymama, déd, nagymama, mindenki ilyen betegségben szenvedett, és akkor vetessük le a mellünket, már a hölgyek persze.
Az bizonyított tény, hogy a genetikának van köze a betegség kialakulása, az bizonyos alogének hordozása nagyobb kockázatot, vagy más szóval, csúnya szóval esélyt jelent arra, hogy kialakulhat, de ez nem 100%. Tehát attól, hogy felmenőinkben ilyen megbetegedés kialakul, kialakult, az nem jelenti azt, hogy 100%-osan fog kialakulni, hanem nagyobb a kockázat, nagyobb az esélye annak, hogy nálunk is ki fog ez alakulni. Tehát nem véletlenül van az, amikor elmegy egy ilyen vizsgálatra a hölgy, anamnézisként rögtön megkérdezik, hogy a családban fordult elő daganatos megbetegedés, ha igen, milyen típusú, kiket érintett, milyen rokonsági szálon, ágon fordult ez elő, hiszen ez fontos ahhoz, hogy utána a kockázatokat mérlegeljük, és ha például akár ezek egy jó indulatú elváltás is egy kis tisztát találnak, hogy akkor milyen gyakorisággal, hogyan hívják vissza, mire figyeljen az orvos, hiszen utána ezeket folyamatosan ellenőrizni kell. Tehát nagyon fontos az, hogyha valakinek ilyen felmenője volt, akinek daganatos megbetegedése előfordult, akkor rendszeresen jelen ezekre a vizsgálatokra, beszélje meg a kezelőorvosával, hogy kell-e gyakrabban menni vizsgálatokra. Ezek a drasztikus beavatkozások, műtétek, ezeket egyénileg kell eldönteni, erre nem lehet receptet mondani. Tömegével én nem gondolnám, hogy erre szükség lenne. Ugyanis, ahogy az elején említettük, maga az emlőszövete a többféle típusú sejtekből áll. Ugye van egy bőrünk, amit takarja, bőrszövet, kötőszövetek, miriszszövetek, nyirokér, érhálózat is van benne, tehát a daganatos elváltozás, a rákos sejtburjánzás nem csak a mirigy sejtekből tud kiindulni, ami ugye az emlő eltávolítása itt a celebeknél ugye említettük elsősorban erre irányult, hanem a kötőszövetből, a bőr hámsejtjeiből is kiindulhat, tehát arra nincs garancia, hogy a mirigy szövet eltávolítását követően az egyéb sejtekből valakinél bármilyen ok miatt ne alakuljon ki egyéb elváltozás. Tehát erre is figyelni kell. És pontosan ezért van az, hogyha valakinél kialakult egy emlőrák, egy elváltozás, annak a típusa, hogy milyen sejtvonalból indult ki, az a típusú elváltozás, milyen egyéb tulajdonságokkal rendelkezik, amit a hiszokémiai vizsgálatokkal tudnak megállapítani, egyéb laboratóriumi vizsgálatokkal állapítanak meg, ezek befolyásolják utána majd a kezelés mikéntjét. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy az egyik hölgynek csak egy sebészeti beavatkozása volt, a másik kapott kemoterápiát, meg sugárterápiát is, van, aki csak sugárterápiát kap. Ez mind attól függ, hogy milyen típusú elváltozást találtak, és az onkológiai ellátás során milyen szakmai protokollt kell emiatt követni. Tehát mindenképpen ilyenkor egy komplex kezelést kap az illető hölgy, ami jelentheti a sebészeti és a onkológiai ellátást együttesen.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a merrákról és a merrák elleni küzdelemről beszélgetett dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tiszti főorvossal, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Miskolcon a 3-as főúton a 186-os kilométernél fekvő gömöri felüljárón javítási munkák kezdődtek. A kétszer kétsávos felüljárón jelenleg irányonként csak egy sáv járható. A munka várhatóan november elejéig tart. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 21-es főúton Salgótarjánban egy híd felülvizsgálatát végzik. Az 54-es kilométernél emiatt mindkét irányban egy-egy sávot lezártak. A 25-ös főúton Szentdamonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 37-es főúton Vámosújfalunál burkolatot újítanak fel. Az 53-as és 59-es kilométerek között több szakaszon félszélességű lezárásra lehet számítani. Hétköznapokon jelzőrös irányításra készüljenek. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó ünnepi hétvégi közlekedési korlátozás október 31-én csütörtökön 22 órától november 1-én pénteken 22 óráig tart. Ezt követően november 2-án szombaton 22 órától november 3-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma a köd és réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken. Legkésőbb az északkeleti határnál süthet ki a nap. Másút eleinte fátyolfelhős idő várható. Majd napközben a Délnyugat-Dunántúl kivételével kiderül az ég. Csapadék nem lesz. A nyugati szél jellemzően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű, de az ukrán határnál kissé hűvösebb is lehet. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok a következők. Budapesten és Debrecenben 7 fok van, a Kékestetőn 2, Miskolcon 5, Szolnokon és Nyíregyházán 7, Egerben, Encsen és Tokajban 6, Hatvanban és Gyöngyösön 7, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben 6, míg Törökszentmiklóson és Kisújszálláson 7 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy fronthatás egyelőre nem érvényesül, így a frontra érzékenyek is nyugodt, panaszmentes napra készülhetnek. Mindezt egy anticiklonnak köszönhetjük, amely jelenleg meghatározza régiónk időjárását. Eközben viszont észak felől sarkvidéki eredetű légtömeg árasztja el Európa jelentős részét, és november elején a Kárpát-medencét is elérheti. Az előrejelzések szerint a hideg front várhatóan szombaton ér ide, vasárnapra pedig több fokos lehűlést idéz már elő. Addig azonban csalóka lehet a kellemesnek ható őszi napsütés. Fontos, hogy rétegesen, kellően melegen öltözzünk, ugyanis már elkezdődött a nátha szezon, illetve a koronavírustól is egyre többen betegszenek meg az országban. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Talán a az Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, aki egyszer is imádkozott.
A nap verse. Radnóti Miklós, november. Megjött a fagy, sikolt a ház falán, a holtak fog a koccan hallani. S zizegnek fönn a száraz barna fán vadmirtuszok kis őzbozontjai. Egy kuvik jóslatát hullatja rám. Félek? Nem is félek talán.
Radnóti Miklós november című versét Baranyi Péter előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete A pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységében. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet. De a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubban. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdakösség határában lelőtték.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Szívtől szívig kommunikációról álmodom. Ferenc pápa fogadta a kommunikációs dikasztérium tagjait. Lezárul Pedro Arupe jezsuita generális boldoggáavatási ügyének egyházmegyei fázisa. 3. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 31. vasárnapra. Szívtől szívig kommunikációról álmodom. Ferenc pápa fogadta a kommunikációs dikasztérium tagjait. Október 28-a és 30-a között tartotta plenáris ülését a Vatikánban a kommunikációs dikasztérium, egy szinodális jellegű kommunikációért címmel. A pápa csütörtökön fogadta audiencián a dikasztérium tagjait, akiket arra buzdított, hogy keressék az igazságot, álljanak a gyengék mellé, munkájukkal hidakat építsenek és a szeretet közösséget szolgálják. A szinodális kommunikáció a digitális korban és a mesterséges intelligencia közegében. A világ minden tájáról érkezett egyházi és világi szakértők tanácskoztak ezekről a témákról, a dikasztérium vezetői, 20 tagja és 20 tanácsadója jelenlétében.
State saldi, dunque, attorno ai fianchi la verità.
Így készüljetek föl, csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Így buzdít Szent Pál a mai liturgiában, mely akár a jó kommunikátor meghatározása is lehet. És valóban a tiétek hivatás és küldetés egyben, kezdte beszédét Ferenc pápa. Munkátokkal és kreativitásotokkal, a technológia eszközeinek okos felhasználásával, de elsősorban a szívetekkel egy nagy és lelkesítő feladatot kell végeznetek, hidakat építeni, amikor sokan falakat emelnek, a közösséget segíteni, amikor sokan megosztást szítanak, hagyni, hogy megszólítsanak korunk drámái, miközben sokan inkább a közönyt választják.
In questi giorni della vostra plenaria vi siete chiesti come favorire una comunicazione.
Ezekben a napokban a plenáris ülésen arról gondolkodtatok, miként lehet egy szinodális kommunikációt elősegíteni. A most lezárult szinodalitásról szóló szinódus stílusát kell átvennie ezentúl az egész egyháznak. Közösségi életünk minden megnyilvánulásában az a feladatunk, hogy visszhangozzuk azt az isteni szeretetet, amely Krisztusban vonzott és vonz minket. Ez jellemzi az egyházhoz tartozást. Ha ugyanis politikai vagy vállalati kategóriák szerint gondolkodnánk és cselekednénk, akkor nem volnánk egyház. Ha világias szempontokat alkalmaznánk, vagy ha szervezeteinket bürokráciára redukálnánk, akkor nem lennénk egyház. Egyháznak lenni azt jelenti, hogy abban a tudatban élünk, hogy az Úr szeret minket előbb, ő hív minket először, ő bocsát meg nekünk először. Mi pedig ennek a határtalan irgalmasságnak a tanúi vagyunk, amelyet ingyenesen kaptunk, és ezzel megváltozott az életünk. Vajon ennek mi köze az újságírói munkához, kérdezhetnétek tőlem. Nagyon is sok, mondta a pápa, majd kifejtette. Kommunikátorként éppen az a hivatásotok, hogy az egyházi szeretetközösséget szőjétek az igazság övével a derekatokon, a megigazulás páncéljával, lábatokon a készség sarujával, készen a béke evangéliumának hirdetésére. Ferenc pápa ekkor egy álmát osztotta meg a kommunikációs dikasztérium tagjaival. Olyan kommunikációról álmodom, mely összetud kötni személyeket és kultúrákat. Olyan kommunikációról, mely képes elmesélni és felmutatni a világ minden sarkán történő eseményeket és tanúságtételeket, és azt mindenki számára elérhetővé teszik. Ezért örömteli számomra, hogy a gazdasági nehézségek és a költségcsökkentés mellett bővítettétek az immár több mint 50 nyelvű vatikáni média kommunikációs kínálatát, a bantu lingala, a mongol és az indiai kanada nyelvekkel. A Szent Atya így folytatta beszédét. Szívtől szívig ható kommunikációról álmodom, ahol hagyjuk, hogy megérintsenek minket az emberi dolgok, a sok testvérünk szenvedése. Ezért bátrabban kell kommunikálni, nem saját elképzeléseinket terjesztve, hanem tisztességesen és szenvedélyesen elmesélni a valóságot. Olyan kommunikációról álmodom, ami önfeláldozásra nevel,
lelkes, kíváncsi és hozzáértő, mely képes túllépni a szlogeneken és ráirányítani a figyelmet a szegényekre, a legutolsókra, a migránsokra, a háború áldozataira, amelyik segíti a befogadást, a párbeszédet, a békekeresését. Ma nagy szükség van a békességszerzőkre. Sose fáradjatok bele, hogy elmondjátok történeteiket, a világ minden részén, buzdította pápa. Ne féljetek a digitális világot belakni, új utakat és nyelvezeteket keresni. Az evangélium találkozások, gesztusok, tekintetek és párbeszédek története.
Noi comunicatori siamo chiamati a fare lo stesso, perché incontrando l'amore.
Nekünk, kommunikátoroknak oda kell figyelnünk az emberekre, az ő aggodalmaikra, szenvedésükre, mert Jézus szeretetével találkozva képesek leszünk testvéri kötelékeket szőni, felismerni minden ember méltóságát, és gondjainkba venni közös otthonunkat, idézte a pápa most megjelent Dilexit Nos kezdetű enciklikáját. Segítsetek nekem megismertetni a világgal Jézus szívét, olyan kommunikációval, mely a szeretet közösség eszköze. Jól lehet a világot, szörnyű erőszak gyötri. Mi, keresztények, meglátjuk a remény apró lángocskáit, a jó történéseket. A rossz nem fog győzni, mert Isten irányítja a történelmet és üdvözíti életünket. Ferenc pápa itt visszatért az anyagi nehézségekre, és azt kérte, hogy a kommunikációs dikasztérium segítsen forrásokat találni működéséhez. Ez rossz hír, de egyben jó hír is, mert megmozgatja mindenki kreativitását, fogalmazott. A néhány hét múlva kezdődő szent év nagy lehetőség arra, hogy tanúskodjunk a világnak hitünkről és reménységünkről. Előre is köszönöm mindazt, amit majd tesztek. A dikasztérium munkáját, a Rómába érkező zarándokok segítésében, és azokra is gondolva, akik nem tudnak majd utazni, hiszen a vatikáni médiának köszönhetően velünk együtt élhetik meg és követhetik a jubileumi szertartásokat. Ferenc pápa végül szívből jövő áldásával búcsúzott a kommunikációs dikasztérium munkatársaitól, imáikat kérve szolgálatára.
Lezárul Pedro Arrupe jezsuita generális boldogavatási ügyének egyház megyei fázisa. November 14-én csütörtökön lezárul Pedro Arrupe atya, a Jézus Társaság a 28. legfőbb elöljárója boldogavatási ügyének egyház megyei fázisa, amelyet Baldassare Reina érsek, Ferenc pápa római helynöke vezet a Lateráni Szent János Bazilika Conciliazione termében. Pedro Arrupe jezsuita generális boldogavatási ügyének egyházmegyei fázisa 2018-ban kezdődött a római egyházmegyében, ahol Arrupe atya meghalt 1991-ben, és így a szabályok szerint az elhalálozás helyén illetékes püspök, akkor Rómában Angelo de Donatis bíboros, a pápa római általános helynöke járult hozzá, hogy elindítsák az eljárás egyházmegyei szakaszát. Most 6 évvel később ez a szakasz lezárult, amelynek során Arrupe atya életét, hősies erényeit, életszentségét és Isten szolgája jeleit vizsgálták. Az egyház megyei törvényszék ülésén novemberben jelen lesz Giuseppe D'Alonso prelátus, püspöki delegátus, Don Giorgio Ciucci, promotor justicié és Marcello Terramani közjegyző. Pedro Arrupe atya Spanyolországban, Baszkföld fővárosában, Bilbaóban született 1907. november 14-én. Orvosi tanulmányokat folytatott, majd 1927-ben belépett a jezsuita rendbe. Mivel 1932-ben a II. Spanyol Köztársaság elűzte a jezsuitákat, képzését Hollandiában, Belgiumban, majd az Egyesült Államokban végezte. 1936-ban szentelték fel, ezt követően orvos etikai doktorátus szerzett, majd a rend Japánba küldte. 27 éven át szolgált a Szigetországban, munkája során legtöbb idejét a szegények és elnyomottak között töltötte, nem csak misszionáriusként, hanem egy kis japán falu orvosaként is. 1941. decemberében kémkedés gyanújával letartóztattak a japán hatóságok, és 33 napon át magánzárkában tartották fogva. Szabadulását követően Hiroshima egyik külvárosában, Nagakukában a japán misszió novicius mestere lett. 1945-ben 8 jezsuita társával együtt túlélték az atomtámadást, és a jelölt házat szükségkórházzal alapítva több száz sebesültet láttak el. Arrupe atya 1958-ban lett a japán rendtartomány első előjárója. 1965-ben választották általános rendfőnökké, a rend 28. generálisaként személyében ő lett a rendalapítót követő másodjára baszk származású előjárója a jezsuitáknak. Sokan emiatt is második Ignácként tisztelték, aki megújította, újjászervezte, szinte újjá alapította a társaságot a II. Vatikáni zsinat szellemében. Arra biztatta a rendtagokat, lássák meg Isten mindenben, és bátran szenteljék életüket az érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelő szolgálatoknak, akár a természettudományos, művészi vagy más világi területen, és arra is figyelmeztetett, hogy a holnap problémáira ne a tegnap válaszaival feleljenek. Ő alapította meg 1980-ban a jezsuita menekült szolgálatot, amely napjainkra csaknem fél száz országban aktív és közel 40 millió menekültnek nyújtott segítséget. Arrupe atya 1981-ben egy fáradtságos távol-keleti út után agyvérzés kapott, lebénult és fokozatosan teljesen elvesztette beszéd képességét. Elsőként a jezsuita generálisa sorában nem töltötte ki haláláig tisztségét. 2 éven át a rendhagyó módon nem általa, hanem II. János Pál pápa által kijelölt helyettesei irányították a rendet, majd 1983-ban a 33. általános rendgyűlés Péter Hans Kolvenbachot választotta utódjául. Pedro Arrupe atya 1991. február 5-én hunyt el. Földi maradványai a római Il Gesù templom egyik oldalkápolnájában nyugszanak. Pedro Arrupe atya 18 éven át vezette a Jézus társaságát. Fő feladatának tekintette, hogy felkeresse szerte a világon a jezsuitákat, éppen 40 éve ő volt az első jezsuita generális, aki Magyarországon is járt. És előmozdítsa, hogy a jezsuita rend a II. Vatikáni zsinat szelleméhez igazodjon. Kortársai visszaemlékezései szerint Pedro Arrupe az önmegtagadás és az ima embere volt, aki szíven viselte a szegények és kitaszítottak sorsát.
Hárman. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 31. vasárnapra.
Egy ember ül a templomban és imádkozik. Elkezdődik a szemmise. Bárki ránéz erre az emberre, arra gondolhat, hogy áhítata és a szemmisén való részvétele nagyon intenzív. Mellette egy fiatal pár foglal helyet. Az úrfelmutatás pillanatában a két fiatal megfogja egymás kezét. Az eddig áhítattal teljesnek tűnő ember félhangosan rájuk förmet. Hát nem szégyenik magukat? Itt a templomban szerelmeskednek. Tényleg botrányos az, ha szent pillanatokban az emberek megfogják egymás kezét? Ha pedig valaki intenzíven éli meg kapcsolatát az Istennel, és csak rá figyel, miért ítél meg másokat ilyen viselkedés láttán? S ha észre is veszi őket, miért zavarja őt, ha valakik egymás kezét fogják a szent cselekmény alatt? Jézus szeretett parancsa először azt kéri tőlem, hogy emeljem tekintetem felfelé. Fentről várjak minden erőt, segítséget, oltalmat, mindent. Ha egyre több időt töltök vele, akkor megérzik rajtam embertársaim is, és nem kell erőszakkal hirdetnem, hiszen úgymond kisugárzik környezetemre a szeretet szelíd ereje. Ennek gyümölcseként Jézus szeretett parancsa kifelé irányítja figyelmem. S ha sugárzom a felülről érkező isteni szeretetet, az nem csak kifelé, hanem befelé is eltölti lelkemet, testemet, egész lényemet. Jézus szeretet parancsa, úgymond pozitívan kényszerítő erő. Úgy parancsol, hogy nem tudok és nem is akarok más tenni. Arra indít, hogy három irányba tekintsek. Fölfelé, kifelé és befelé. Fölfelé, hogy egyre jobban eltöltsön az Isten szent lelke, ezáltal kifelé sugározzam és megkívántassam másokkal is. Ha ugyanis erőszakosan térítek, nem kívánja meg senki Isten szeretetét, mert elveszik az íze. Befelé pedig azért tekintek, hogy önmagamat is megtanuljam helyesen szeretni. Így közeledem Isten országához, hiszen nagyon figyelemre méltó, amit Jézus mond az írástudónak. Nem jársz messze Isten országától. Miért mondja ezt neki? Jézus mondhatná azt is neki, hogy közel vagy Isten országához. Sőt, azt is, hogy bejutottál. Miért mondja, hogy nem vagy messze? Ha jön egy autóbusz, és én szeretnék rá felszállni, s ha nem is vagyok messze a megállótól, azért még lemaradhatok róla. Ha nem is vagyok messze Isten országától, még kimaradhatok belőle. Az eredeti görög szöveg ismerete még inkább magyarázatot ad az eddigiekre. Az eredeti szövegben arra, hogy teljes elméből, Márk evangélista ezt a szót használja. Dianoia. Amikor az írástudó ismétli meg, akkor már más szót használ. Szünézis. Mi a különbség a kettő között? A dianoia, Jézus kifejezése, az Istent befogadó elmét jelenti. A szünézis, az Istent kutató-kereső elmét, amelyik csak kívülről vizsgálja Istent. Az írástudó azt mondja, kutató elmével keresem Istent. Jézus pedig az Isten lelkét befogadó elmére utal. Ezért mondja neki, hogy nem vagy messze Isten országától. Sokszor mi is minden számunkra rendelkezésre álló eszközt bevetünk, hogy megismerjük Istent. De így sosem fogjuk megismerni őt. Szívünket kell megnyitnunk Isten szent lelke előtt. Engednünk kell azt, hogy antennává váljon a szívünk, lelkünk, értelmünk, s így egész lényünk. Akkor leszünk benne Isten országában, Isten szent lelkének sodrásában. Isten szeretet, fele barát szeretete nélkül, fanatizmus. Nem elég csak fölfelé nézni. Ha Istent kihagyom, könnyen humanistává válhatok. Ember szeretet, Isten nélkül, ateista humanizmus. Ha csak befelé nézek, akkor az meg egoizmus. A három irány egy irányba vezet. Együtt jó.
Hárman. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 31. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 12:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Minden szentek napján azokat az embereket ünnepeljük, akiknek sikerült az életszentség megvalósítása. Ha néha földön járó angyaloknak is nevezzük őket, nem angyalok voltak ők, hanem emberek, akik hozzánk hasonlóan megtapasztalták az életben saját gyengeségeiket és kicsinységüket, de Isten kegyelmével önmaguk fölé tudtak nőni. Megértették, hogy egészen kicsivé kell válniuk ahhoz, hogy Krisztus tudjon növekedni bennük, és meg kell halniuk önmaguk számára ahhoz, hogy Krisztus éljen bennük. Ne képzeljük azt, hogy teljesen bűntelen volt az életük, ismerték gyarlóságaikat, de küzdöttek ellene. Nem szentként születtek, de szentté alakították életüket. Megtérésük, lelki felemelkedésük példa számunkra, hogy ne féljünk életünket egészen odaadni Istennek. A szentek nem állnak messze tőlünk, Isten segítségével mindannyian képesek vagyunk arra, amit ők tettek. Csak annyi kell, hogy teljes szívünkből szeressük Istent, komolyan elkötelezzük magunkat a keresztény életre, következetesen valljuk meg hitünket, legyünk nagy lelkűek testvéreink szolgálatában, tevékenyen vegyünk részt az egyház életében és küldetésében, s ezen életprogram megvalósításához merítsünk erőt Isten igéjének hallgatásából és a szentségekből, különösen is az eukarisztiából és a bűnbocsánatból. Mi is megtehetjük azt, amit a szentek megvalósítottak. A szentek nem csak példát adnak nekünk életükkel, hanem közbenjárásukat is kérhetjük önmagunkért és szeretteinkért. Nem a szentek teljesítik kéréseinket, hanem maga Krisztus, de ők is támogatják fohászainkat. Sok hívő zavarban van, hogy mire jó ez a közbenjárás. A minden szentek litániája, amely a középkorig az egyház egyetlen litániája volt, és amelynek jelentőségét talán az bizonyítja leginkább, hogy a legnagyobb ünnepünk a húsvéti vigília szertartásában is helye van, nagyon szépen megvilágítja ennek értelmét. A minden szentek litániájában a szentek felsorolását követi a tulajdonképpeni lényegi rész, amelyben azért imádkozunk, hogy Krisztus az ő megtestesülése, születése, keresztsége, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe menetele, a Szentlélek kiáradása és újbóli eljövetele által mentsen meg minket a gonosztól, a bűntől és az örök haláltól. Ezután Urunk segítségét kérjük, hogy bűnbánatra vezéreljen minket, megőrizzen minket szolgálatában, kormányozza az egyházat, megadja a keresztények egységét, és minden embert elvezessen az evangélium világosságára. A nevek előzetes felsorolásával mintegy előre bocsátjuk a szenteket, hogy segítsenek minket ezen kéréseink megvalósulásában. Azt is mutatja ez az imádság, hogy nem csupán egy kisebb közösség imádkozik, hanem a vándorló egyház földön élő tagjai és a megdicsőült egyház mennyei tagjai együttesen fohászkodnak Istenhez. A mai ünnep arra bátorít bennünket, hogy lépjünk a szentek nyomába, és induljunk el az életszentség útján. Ez az út a Krisztus által ajánlott boldogság útja, amelyről az evangéliumban hallottunk. Az igazi boldogságot a szegények, a sírók, a szelídek, az igazságra szomjazók, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességszerzők és az üldözést szenvedettek találják meg, mert ez a boldogság maga az örök élet, amelyet hitünk szerint Isten már megadott a szenteknek, s amely a mi jutalmunk is lehet. Nem mondhatjuk, hogy könnyű ez az út. Éppen ellenkezőleg, nehéz út, az örök életre vezető szűk ösvény, igazi keresztút. Kereszthordozás nélkül viszont nincs szentség, nincs élet, nincs örök élet és nincs üdvösség. Ha követni akarjuk Jézust, Járjunk példaképeink a szentek nyomában, vegyük fel keresztünket és kövessük Urunkat, hogy eljussunk az örök életre és az örök boldogságra, ahová a szentek már eljutottak. Ne féljünk szenté válni, legyünk szentekké. Mindenható Istenünk, gyújts fel szívünkben a szeretet tüzét, hogy szereteted által szenté legyünk. Add nekünk az irántad való szeretetet és az emberek felé forduló önfeláldozó szeretetet. Megdicsőült szentjeid csodálatos élete adjon erőt, hogy felismerjük hivatásunkat és magunk is jellé, szereteted, jóságod jelévé váljunk a világban. A szentek és boldogok életpéldája újítson meg minket a vallásosságban, hitünk gyakorlásában és az evangélium megélésében. Segíts minket, Istenünk, hogy úrrá tudjunk lenni emberi gyengeségeinken, legyőzzük bűneinket, és szentek legyünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban minden szentek ünnepe van, az első pénteki szentmise énekszámai pedig sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 646-os számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: örvendezzünk mindnyájan az Úrban. Majd ezután a Szent vagy Uram énekeskönyv 210-es számú Nagy öröm van az égben kezdetű énekének első és 5. verszakait énekeljük. A folytatásban az Éneklőegyház 810-es számú éneke következik, amelynek kezdősora így hangzik: hol szeretet és egyetértés, ott az Isten. Ezután a 214-es számú ének következik, amelynek kezdősora így hangzik: követte egykor Krisztus csodáját. És befejezzük a mai szentmisét a 303-as számú ének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: világ megváltó Jézusunk. Megismétlem sorrendben az énekszámokat: az Éneklőegyház 646-os, a Szent vagy Uram énekeskönyv 210-es, az Éneklőegyház 810-es, 214-es és 303-as számú énekeit énekeljük a mai első pénteki szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.
Thank you.